A karácsony közelettével ugye egy csodálatos időszak veszi kezdetét, minden év decemberre várakozással telik, hiszen az adventi hetek alatt bizony sok minden történik az emberekkel. Régen azt hiszem, hogy kicsit nyugodtabb volt ez az időszak, most inkább a rohanásé és az őrületes vásárlási lázé. Jó lenne, ha az emberek visszatalálnának oda, ami tényleg az igazi üzenete az adventnek és a karácsonynak. De hát akkor beszéljünk egy kicsit a karácsonyról, hiszen nem csak december 24-e szenteste a fontos, illetve az azt követő két nap, mert hogy meg annyi népszokás és jeles nap kapcsolódik az ünnepi időszakhoz.
Ez így igaz, és hát eleve úgy kezdeném, amiről már utalt is, hogy ez az advent időszak, ez a karácsony megelőző 4 hét. Ugye fontos, hogy az egyházi liturgikus rend az Krisztus evangélium életéhez igazodik, tehát gyakorlatilag az egyházi év az adventtel kezdődik, a polgári valentin, ugye január 1-jel. Tehát ilyen szempontból is fontos volt. Illetve ugye az advent az az időszak, amikor várjuk Jézus születését, maga a szó is erre utal. Illetve hát van egy olyan jelentése, és ez azzal kötődik össze, hogy korábban 6 heves volt az adventi időszak, de ez csökkent vissza 4 hétre, erre Bálint Sándor is utal nagyon sok minden más mellett, hogy ilyenkor az advent kapott még egy plusz jelentést. Úgy gondolták, hogy Jézusnak 4 eljövetele van, az egyik, amikor testben megjelent, utána, amikor az embernek a szívébe száll és megtéríti, van egy olyan megjelenés, amikor az ember halála óráján elmegy hozzá, illetve majd az utolsó ítéletkor. És hát ugye emiatt úgy gondolták, hogy az advent 4 hete Jézus 4 eljövetelét is jelzi. Ugye Ince pápának van egyébként egy nagyon szép mondása erről, hogy Krisztus megjelenik a test felhőjében, a kegyelem harmatában, a haláltusájában és az ítélet tüzében. Emellett advent a fény jövetelének, növekedésének is az időszaka. Ez a mai napig is egyébként megmaradt, erre utal ugye az adventi koszorú is, ami szintén egy nagy átalakuláson ment keresztül az évszázadok folyamán. És hát ahogy ön is mondta, hogy nagyon sok népszokás kötődik hozzá. Ugye maga az advent az egy mozgó ünnep, általában András napjához legközelebb eső vasárnappal kezdődik, és ezt hát korábban bőjtel is megszentelték, szerdán, pénteken szigorú bőjtőt tartottak, szombaton pedig tartózkodtak a húsételektől. Emiatt nevezték Szegeden kis bűtnek is, a tápolyak azon belül meg advent bűtnek is, ugye pont erre utalva, és hát ilyenkor már nem volt szabad nagyobb szajos mulatságokat tartani, lakodalmakat se. Mondták is, hogy András zárja a hegedűt, tehát András ünnepe után már igazából a disznótorok is csak ilyen családias hangulatban teltek. Ugye maga az advent kezdetét éjféli harangszóval jelezték, és mai napig szokás a hajnali misa, amit neveztek Lorátének, angyali misének, angyalos misének, aranyos misének, és erre is szokás volt eljárni, illetve Romániában szokás volt Nagy Zsámonon, illetve máshol is gondolom, hogy a gyerekek házról házra jártak reggelenként csengővel, énekszóval, és költegették a híveket, hogy le ne késsék a rorátét. És hát gyakorlatilag ezt úgy honorálták, hogy advent utolsó napján mindenhol ajándékot kaptak, és ezt szétosztották egymás között. És magához az advent is, hogy ugye itt már hosszabbak az éjszakák, reggel később világosodik, alkalmas volt mindenféle varázslásra, illetve mindenféle titokzatosság jellemző volt ilyenkor. Például Alföldön a rorátéra készülő lányok, azok igyekeztek cukrot vagy mézet tenni, hogy a beszédük édes legyen, hogy sikeresen tudjanak majd férhez menni. Illetve volt, ahol a harangkötél egy darabját viselt a lány a hajába, hogy majd farsangosok kérője legyen. Úgy tartották több helyen, hogy érdemes a rorátemisére menet minden ajtót, ablakot bezárni a melléképületeken is, hiszen a boszorkányok, amikor meghallják a harangozást, akkor hanyatt homlok elkezdenek menekülni, és ha be tudnak valahova menni, akkor ott megrontják a teheneket, kárt csinálnak, tehát nem jó, hogyha bejutnak. És néhány vidéken az advent kezdetét a gyerekek kántálása, vagyis az adventöréssel jelezte. Ilyenkor köszöntőkkel jártak, és karácsonyi énekeket énekeltek minden házban, ahol beengedték őket. Ugye nyilván először engedélyt kértek, bementek, énekeltek, és ezután megköszönték az adományokat, amit kaptak, és tovább mentek.
A kántálás az ma is él még az országban?
Egyre kevésbé, de valahol próbálják föleleveníteni. Tehát egyre úgy látom, hogy megint van arra igény, hogy így a hagyományosabb szokásokat fölelevenítsék és visszahozzák, úgyhogy egyre több helyen van rá. Például ez nagyon sokáig nem működött. Tehát főleg szerintem így az 50-60-as évektől egyre jobban visszaszorult.
Mi a helyzet a mendikálással? Mert én mostanában erről nem nagyon hallottam, hogy az országban bárhol is tartanák ezt a karácsonyi népszokást, viszont régen ez hagyomány volt.
Hát ami nálunk ugye jellemző volt, az egyrészt a kóringyálás, ami hasonló volt a betlehemezéshez, és ez egy lazább szerkezetű dolog volt. Főleg fiúk vettek egyébként ebben részt, és bementek, jó kívánságot mondtak, különböző ilyen vidám dolgokat énekeltek, és ezt hívták egyébként angyali vigasságnak, és volt komolyabb része, volt vidámabb része. Úgy bekopogtak az ablakon, hogy meghallgatják az angyali vigasságot, szabad-e kántálni, akkor beengedték őket, karácsonyi énekeket mondtak, vidám verseket adtak elő, volt, hogy megtréfálták egymást, akár a háziak is, hogy mit tudom én, úgy adták oda a pénzt, hogy kicsit fölmelegítették, tehát azért szerették egymást ugratni, illetve szívesen mentek olyan házakhoz, ahol tudták, hogy előtte disznótor volt, tehát hogy disznótorra is lehet számot tartani. Szokás volt a betlehemezés, vagy betlehemes játék is, ez részben advent, részben karácsonyi, ez egy több szereplős dramatikus játék volt, ugye itt a betlehem éjszakának a szereplői jelennek meg, illetve ugye az idős pásztor, aki kicsit már nagyot hall, és hát kicsit olyan egyszerű, és akkor ő neki a félreértései adnak egy derültségre okot gyakorlatilag, és hát itt is adományokat kaptak a gyerekek.
És nagyon érdekes, hogy a betlehemezés az ma is megvan országszerte.
Igen, 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 ez még így ma is kedvelt. Illetve gondolom, hogy ennek ugye egyházi támogatásra is segít neki, ahogy megmaradhasson. Nagyon jó, hogy ezt így továbbvitték. Ugye, ahogy mondtam is, több ünnepnap volt advent alatt, amit számon tartottak. Ugye az egyik a Borbála napja volt, Luca napja, Szent Miklós napja, illetve ugye maga a karácsony vigiliája, tehát 24-e, ami fontos még. Szokás volt egyébként az ostyahordás is, tehát az kevésbé népszokás, ugye itt az volt, hogy a kántor tanító minden gyerekkel annyi ostyát küldött, amennyien voltak abban a házban, és viszonzású lisztet, babot, tojást, kolbász, hurkát küldtek neki, illetve hát a gyerekek pedig asszalt gyümölcsöt kaptak, vagy pénzt kaptak, és hát itt az egyháziskolák is nyilván szerepet kaptak ebben, és a gyerekek ugye ebben részt vettek. Ugye ez azért is volt fontos, mert az osztja a karácsonyi vacsorának, illetve a karácsonybőti ebédnek is fontos része volt, tehát azzal kezdődött az étkezés, ezért is osztották ki. De maga egyébként az ostyának utána is szentelmény szerepe lett, tehát gyakorlatilag egy kis darabot mindenki eltett, és hozzátette a karácsonyi morzsához, aminek ugye tudjuk, hogy szintén fontos feladata volt, és akkor később úgymond gyógyításra is használták. Tehát még ez is így ehhez az időszakhoz kötődik. Illetve volt ugye az apró szentek hordás 24-én, hogy a pásztorok veszőcsomóval, pásztorveszővel járták a házakat, és köszöntőt mondtak. Gyakorlatilag a gazdasszony vett ki a veszőcsomóból egyet, és az úgy finoman megütögette a pásztorokat, utána megajándékozta őket. És hát később ezt jelképezte a rügyező ágat, a tavaszt, illetve hát nevezték ezt pásztorveszőnek, szentveszőnek, tehát egyházi értelmezése is volt.
Mi a helyzet a regöléssel és a borszenteléssel? Mert ha jól tudom, ez a kettő is a karácsonyi népszokásokhoz tartozik.
A regölés az része volt persze. Az is hasonló volt a korábbi szokásokhoz. Ugye mondtam, hogy itt a betlehemezés, a kóringyálás, és akkor gyakorlatilag ez hasonló volt, ez egy adománykérő szokás volt. És akkor ott is a gyerekeknek volt egy ilyen, először ugye nagyobbak mentek, utána később már a kisgyerekek mentek el.
Jó napot kívánok! Meg ne ijedjenek! Kedves társaimtól semmit se féljenek! Lépek én a házba azon kérelemmel, szabad-e bejönni ide regölőkkel? Ez a szekér sok-sok gonddal volt tele. Döcögjön hát nyikorogva az örökbe, felejtsük el búját, baját örökre. Ezt kívánom ez új évnek hajnalán, ez a hajlék legyen boldog és vidám.
Bő volt bőbuzát, a bőcsébe sok ujját, ahány tarka varka szarka billegteti farkát, annyi hasasban kunsa a házigazda markát. Szillemből kívánok! Thank you.
Ugye azt mondta, hogy a karácsony a kereszténység második legnagyobb ünnepe, teológiailag ugye a húsvét után a legnagyobb, amelyel Isten fia Jézus Krisztus földi születésére emlékeznek. Ha magát a karácsony nézzük, és mondjuk a karácsonyfa állítást, az nálunk mindig szokás volt Magyarországon, vagy ez egy átvett szokás?
Ez egy átvett szokás, Elzászban jegyezték fel először, hogy állítanak karácsonyfát, így nagyjából 17. századtól, tehát az annyira régi. Ez egy német szokásnak az átvétele. Ugye először Németországban se családok állítottak, hanem a köztéren állítottak ki, és ott szegényeknek, gyerekeknek raktak fel rá gyümölcsöket, kis apróságokat, és akkor azokat le lehetett venni. Magyarországon nagyjából a 19. században terjedt, de akkor is még csak arisztokrata körökben, és később vett át a polgárság, illetve hát a 20. század talán másik felébe jutott el így a parasztsághoz, de ott is az volt először a jellemző, hogy fagyöngyöt vagy tüskéságot, esetleg rozmaringágat állítottak föl. Szokás volt a glédicságot, ez így ilyen tüskés koronafának az ága, azt becsavarni cifrapapírokkal, meg szúrni rá gyümölcsöt, tehát ott nagyon sokáig nem a tényleges fenyőágat használták, illetve szokás volt így fölakasztani, nem kiállították az asztalra. És hát eleve a karácsonyfa dísz korábban dióalma mézes kalács volt, tehát azt sem úgy képzeljük el, mint a mostaniakat. Tehát még csak a városokban is 1880-as években jelentek meg az üvegdíszek, illetve ezeket az ezüst aranyhajakat, lamettát is 1890-es években kezdték el használni. Ez is egy német átvétel. Egyébként ott ennek elég komoly kultúrája volt, nagyon sokféle karácsonyfa dísz volt már akkor is. És az, hogy egyébként a karácsony család ünnepe is egy német protestáns átvétel gyakorlatilag, tehát sokkal inkább közösség ünnepe volt korábban. És onnantól kezdve a családi ünnep volt, elsőbb a nyilván gyereket ajándékozták meg. Korábban volt egyébként egy olyan szokás is, hogy a földes urak osztotta a karácsonyi ajándékot, vagy a középkort az mondjuk szokás volt, hogy a gazdagabbak adtak a szegényebbeknek, tehát ez egy inkább egy ilyen jótékonyság volt. És hát német mintára vált családi ünnepé. Az, hogy tényleg ilyen nagy ajándékozás legyen, ez a parasztság, és a 1945 után figyeltem, mert korábban ez nem volt divatban.
Azt is érdekesnek találtam, és a karácsony kapcsán olvastam, hogy a hagyományos magyar elnevezés az a kiskarácsony és a nagykarácsony, amely a valóságban két külön ünnepet takar.
Ez így van, a kiskarácsony az az új év. Ezt nevezték kiskarácsonynak, de ez egyébként hagyományosan Krisztus körülmetésnek az ünnepe is volt, és ilyenkor újévi köszöntések voltak. Ugye ennek az volt a lényeg, hogy egyrészt a következő évet gazdaggá tegyék, jobbá tegyék. Volt köszöntésnek egy olyan funkció, hogy megvédjék a házlakóit, az állatokat, a esetleges gonosz lelkektől, bajoktól. Szokás volt ilyenkor kolompolni, ostorra a zajt kelteni, szerencsét kívánni, tehát az, amit most csinálunk, az tulajdonképpen ennek a kicsit átalakul, de továbbvitele. Úgyhogy igen, ez a kis karácsony, ez az új év gyakorlatilag, hát a nagy karácsony meg a karácsony.
Nagyon érdekesnek tartom egyébként, mert ugye ön is mondta, hogy vannak hagyományok és elméletek Jézus születésének időpontjára vonatkozóan, ahány kultúra van és vallási felekezet van, mindannyian másként tekintenek például Jézus születésének időpontjára. Olvastam, hogy Szent Ágoston idejében december 25-ét úgy tekintették, mint Jézus Krisztus születésének valódi időpontját, mert hogy ugye erre vonatkozóan nincsenek pontos feljegyzések.
Persze. Mondjuk a katolikusoknál ott a 24-e is már nagyon fontos, nyilván az előtte lévő alkalmak is, és ott az már az ünnep kezdete a 24-e, de még bőjt. Tehát gyakorlatilag ott is 25-e a tényleges karácsony, itt már ugye a férfiak kisepelték az udvart, takarították az istállót, bekészítették a tűzevalót, tehát 25-én már például nem szívesen gyújtottak tüzet, nem szívesen főztek, az volt a tényleges ünnep, bekészítették az állatoknak, tehát ez egy előkészületi időszak volt, az asszonyok takarítottak, főztek, tehát ami ugye szokás volt, és hát ugye az ételek is ezt tükrözték, tehát ott is még bőjtös ételeket volt szokás enni, utána, amikor hazajöttek, évféli misére, utána ettek komolyabbat.
Igen, ez is érdekes, hogy a református keresztények szentestén, azaz 24-én istentiszteleten vettek részt, majd másnap úrvacsorát vettek, december 24-én hagyományosan pedig a katolikus családok böjtöltek, ugye ez volt a karácsony böjtje, amit ön is mondott, és csak este fogyasztották el a böjti vacsorát, és ez nagyon érdekes, mert eredetileg alma, dió, méz és fokhagyma, majd vajas, bableves hús nélkül, végül mákos guba volt, újabban már ugye hal, illetve töltött káposzta kerül ilyenkor az asztalokra. Nem tudom, hogy hány a háznál, vagy hány vidéken tartják még ezt. A mákos gubát azt még el tudom képzelni, de a vajas, bablevest már kevésbé.
Sima bablevesről még hallottam, tehát az úgy szokás, ugye a szármát azért szokták enni, illetve hát ugye a hal az még úgy tudom, hogy szokás. Ugye nyilván ezt azért is nehéz nézni, mert nagyon sokan ilyenkor már elutaznak, tehát nem tartják magát az ünnepet sem. Ugye eleve a máknak fontos szerepe volt, ez is majd maradt ugye a bejövi formájában. Korábban ezzel próbáltak egyébként különböző férvarázslást is csinálni, tehát mit tudom én, kiraktak egy mákos csíkot az ablakba, vagy az utcajtóba, és ha eltűnt, akkor tudta, hogy nem sokára férjhez fog menni. Az éjféli miséhez nagyon sok szokás kötődött. Például a szentelt víztartóban is próbáltak ilyen apró mákszemeket, vagy kukoricaszemet csempészni, hogy annyi kérőjük legyen. És az alma is ugye megmaradt szerintem valamilyen szinten szimbólumként. Ugye korábban szokás volt az, hogy annyi darabra vágták, ahányan ott ültek az asztalán, ahány család volt, hogy később visszataláljanak. Erre ugye a közelmúltban is találtam még példát, tehát ez se tűnt el teljesen.
Karácsonyi asztalnak mennyire van fontos szerepe az ünnepkor?
Ma már kevésbé, régebben ez azért fontos volt. Az volt a szokás, hogy rá és alá tettek mezőgazdaság, illetve háztartási eszközöket, tehát akár mángorlót, vagy különböző lószerszámot, súlykolt, de még akár jegykendőt vagy kalapot is, illetve raktak ki szalmát, ami a kis Jézus számára készült. Aznak az volt a háttérben, hogy ugye elmennek 24-én az éjféli misére, és úgy gondolják, hogy mire hazajönnek, addigra megszületik a Jézuska, ugye erről az előbb beszéltünk, és hát számára tették ki a szalmát, és az ott is maradt apró szentek napjaig, vagy vízkereszt napjaig esetleg. Ugye ez azért is fontos volt az karácsonyi asztal, azon túl nyilván az ünnepre is készültek, hogy igyekeztek bele aztán mindent megőrizni, illetve azok a tárgyak, azok a dolgok, amik rajta voltak, akár az ételek is, ezek később gyógyító funkcióval is rendelkeztek. Tehát például a karácsonyi morzsát is később használták gyógyításra. Vagy például az az abrosz, ami rajta volt a karácsony, azt, amit abból betettek később, hogy jó legyen a termés. Vagy például szokás volt például ilyen karácsonyi báránykát tenni alá. Ezeket a férfiak csinálták ilyen agyagból, és akkor ilyen bárány gyapjút ragasztottak rá. De például a karácsonyi morzsa például az ilyen kiütésekre, kelésekre is jók voltak, vagy például a gyümölcsfáknak a tövébe, hogyha szórták, akkor úgy gondolták, hogy a férjek ellen hathatós. Úgyhogy igen, nagyon fontos volt, és ezt komolyan is vették. Egyébként a karácsonyi ételeknél az is fontos volt, hogy szerették az olyan ételeket, és hát gondolom, hogy azért is maradt meg ez, hogy amit nagy tételben le lehetett főzni, és lehetett melegíteni, mint ami a töltött káposztát, hiszen ez a rokon látogatásoknak, a rokonságápolásának is az időszaka volt. Ezek ugye nem a szűk nukleáris családban gondolkodtak még, hanem a tág rokonságban. És akkor ilyenkor föl tudták egymást keresni.
És a gazdaasszonynak nem volt könnyű dolga, mert nem állhatott fel vacsora közben. Szerintem neki ez lehetett a legnehezebb.
Biztos, igen, igen, és egyébként neki advent alatt több ilyen ünnep volt, mint amit utcanapja, és amikor ő neki a tétlenségre volt kárhoztatva.
Utcanak és 13, szerencsével én nem játszom, valahol én fel nem kerek, tűt kezemben nem veszek, a férfi a reggel legelőször áldja meg az Isten ötször.
Édesanyám, elszakadt a szoknyám, gyertek lányok, oldjuk meg!
Lányok, lányok, még csak azt kéne, hiszen akkor Luca bevágja a tyúkok fenét.
Édesanyám, akkor mit csináljunk?
Édesanyám, akkor mit csináljunk?
Üljünk jó sokat, hogy a tyúkok jó ülősek legyenek.
Süssünk, süssünk valamit, azt is így megmondom, hogy mit. Tízből legyen kereket, töltelékes, jóékes, sodorba tekerve, jó a vélelve, csiga, vigyar, rétes, felekes és éles.
Nyilván ennek meg volt a mágikus funkció, hogy jobban toljanak a tyúkok, meg ne legyen szerencsétlenség, de lehet, hogy ilyenkor egy kicsit próbálták pihentetni is. Nyilván erről nem szól a fáma, de igen. Egyébként voltak olyan adventi ünnepek is, amikor például nem szívesen fogadtak vendégeket, mert ugye elvitte volna a szerencsét, vagy ugye, ahogy mondtam is, hogy a 13-án ugye megvolt, hogy a gazdaszonynak ott kellett egy helybe ülni, a kandallónál, és akkor, ahogy ő kotlott, úgy tyúk is kotlott, és akkor lett tojás. Úgyhogy igen, voltak ilyen szokások.
Olvastam egyébként a napokra, ugye december 24-e, 25-e, 26-a, és ez szinte világszerte megmaradt, hogy a 25-e és a 26-a az igazi szabad nap, tehát amikor nem dolgozunk. 24-én még általában nyitva vannak az üzletek, mindenki dolgozik. Talán az idei év lesz ebből a szempontból más, mert hogy most ugye hétközbeni napra esik december 24-e.
Igen, bár úgy tudom, hogy most már ez is ünnepnek számít. Ugye nyilván korábban, ahogy mondtam is, ez egy bőti időszak volt, és már a karácsony vigiliája, tehát gyakorlatilag ugyanúgy része volt az ünnepnek, és ugyanúgy nem dolgoztak, vagy ha készültek elő a munkákat, végeztek, ami az ünnephez kötődött, de nem mentek a földre dolgozni. Eleve már ez egy olyan időszak volt, amikor a mezőgazdasági munkák véget értek, tehát egy sokkal nyugodtabb időszak volt, amikor jobban ráértek úgymond ünnepelni is.
A karácsonyi zenét nézzük. Ha visszamegyünk az időben, akkor az mindig hagyomány volt, hogy ilyenkor karácsony környékén koncertek vannak, élőzenei koncertek. Régmúlt időkre vezet vissza?
Nem, maga a koncert szerintem így igazából a 19. század körül is így a polgársága kötődhet össze. Ugye nyilván a parasság az egy teljesen másképpen ünnepelte ezeket az ünnepeket. Mindegyik napnak meg volt a szokása, egy koncert ez nem nagyon jártak, hogy ez inkább városi dolog, meg valószínű, hogy ezt is külföldről vehettük át. Ugye a templomi zene az egy külön kategória, tehát ott is, hogyha nem szervezett koncert van, akkor ott is megvan az egyházi rendje. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez inkább így a 19. század és a polgársággal függ össze.
Igen, és azt is mondta, hogy a téli karácsonyi dátumok kialakulása az hosszú folyamat eredménye. Ugye vannak olyan egyházak, például az ortodox és más keleti egyházak, ahol ma is január 6-án ünneplik a karácsony, tehát nem december 25-én, 26-án.
Tehát maga a karácsony után még ugye fontos volt az, hogy mivel ugye az történetet vitte végig, gyakorlatilag a karácsonyi ünnepkör az vízkeresztig tartott. Tehát itt még az apró szentek napja volt fontos, mert a vízkereszt napja. Ugye apró szentek napján emlékeztek meg azokról a gyermekekről, akiket Heródes megöletett, és ennek emlékére szokás volt a vesszőzés, vagy az apró szentekezés, vagy az úgynevezett korbácsolás, amikor játékosan megvesszőzték a legényeket, vagy a fiúgyerekeket, esetleg a lányokat, és hát így megemlékeztek erről az eseményről, vagy vízkereszt napja, amikor ugye a házszentelések, a vízszentelések történtek. Ugye a mai szokás az, hogy a háromkerek nevében ugye a házakat megszentelik, megfüstelik, tömézik. Ez gyakorlatilag a töménezés az a görög egyház hatása. És ilyenkor adták elő a Heródes játékot, ami a betlehemezésnek a része volt, de sokszor nem a betlehemezéssel együtt adták elő, hanem ilyenkor január 6-án. Ugye a Heródes játék az tartalmazza azt, amikor a napkeleti bölcsek találkoznak Heródessel, illetve azt is, amikor a Heródes rájön arra, hogy konkurencia lesz, és a maga betelmi gyermekgyilkosságot is. És ennek ugye voltak élőszereplős változat, illetve báb formája, amikor bábokkal adták elő. Esetleg Heródesnek az ilyen szimbolikus megbüntetése is megjelenik benne, de ez nem általános.
Igen, és szerintem a laikusok többsége az nem tudja, hogy a kereszténység nagyon sokáig csak Jézus feltámadását, a húsvétot ünnepelte, a karácsony háttérbe szorult. A korai keresztény írók némelyike például Origenész kifejezetten tiltakoztak Jézus születése napjának megünneplése ellen, mert ezt pogány szokásnak tartották.
Igen, ugye az üsztörténet szempontjából nyilván a húsvét a legfontosabb, hiszen ilyenkor a megváltónak ugye a halála és föltámadása, illetve a bűneink alól való mentesülésünk az, ami tényleg a legfontosabb. A másik pedig az, ahogy mondta is, hogy gyakorlatilag a Jézus születésének a konkrét időpontja sincs úgy teljesen tisztázva, tehát gondolom, hogy emiatt sem kedvelték. Ma már úgy gondolom, hogy megfordult a dolog, tehát gyakorlatilag nagyon sokak számára a karácsony a fontosabb ünnep, és ez az, amit családilag jobban megtartanak, és a húsvét kevésbé. Nyilván ebben az is benne van, hogy a húsvéttel kevésbé tudnak sokan mit kezdeni. Tehát ezt az elcsendesedés bűnbánatot, ezt ma már kevésbé tudjuk magunkévá tenni, mint mondjuk egy gyermek születését. Igen. Ez egy érdekes tendencia most megint.